Örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Kegyelem, adassék nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ez esztendő virágvasárnapján Isten tiszteletünket a 312. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 312. dicséretünk első verse így kezdődik: Várj, ember szíve készen.
Mert jöhol ős az Úr, ki üdvösséget lészen, szent győztes harcosul. Fényt éltet hozva jő, megtört az ősi hátok, két vágyakozva vártok, betér hozzátok ő.
Helyünket elfoglalva a 331. dicséretünket keressük ki, testvéreim, és a 331. dicséretünknek első és második versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: A nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Előtte, utána, zöld ágak a szeldelnek útjára, békességet hoz népe javára. Áldott, aki jött az Úrnak nevébe, Isten kedvébe, békesség ott fenn a mennyországban. Áldott az Isten a magasságban. Ó, Szent Egyház, évek boldog ország, de nagy hatalmú és csodálatos. Igaz ez is a bűnből szabadító, a bűnt halált is népeket hódító. Vesztővel bírja ellenségét, de szeliden őrzi örökségét.
A A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása Istentől van, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, amelyeket a heidelbergi KT 16. úrnapjából olvasok. A heidelbergi KT ezen szakasza az apostoli hitvallás magyarázata, azon belül is a Fiú Istenről, Jézus Krisztusról vallott tételek magyarázata. Miért kellett a Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon, ami bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csak is magának, Isten fiának a halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt, érettünk. Miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnökért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek, és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hálaáldozatul őneki szenteljük. Miért teszed ezt is hozzá szálla alá poklokra? Azért, hogy a legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram, a Krisztus, az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Márk evangéliumából virágvasárnap történetét, Márk evangélista evangéliumának 11. fejezetében, az első 11 versben a következőképpen találjuk ezt megírva. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, tudnélik Jézus, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, melyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt? Mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott áldogálók közül néhányan megkérdezték tőlük, miért teszitek ezt, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy a Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágokat, akik pedig előtte és utána mentek, ezt kiáltották, Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomban. Amikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába, a 12-vel. Isten áldása legyen rajtunk, hogy megértessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk most el, és imádkozzunk eképpen. Szerető mennyei édesatyánk, azért könyörgünk te előtted ebben az órában, hogy vidd véghez a te csodálatos, előttünk rejtett, de mégis valóságos munkádat szívünkben és lelkünkben. Egyedül te vagy az, aki a szívünkre tudsz hatni, és ezáltal meg tudsz bennünket változtatni. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy másokká legyünk, hiszen ha úgy halunk meg, ahogyan születtünk, a te országodnak részesei nem lehetünk, és a te áldásaidat és kegyelmedet itt a földi életünkben sem élvezhetjük. Urunk, talán sokszor próbáltunk mi magunkon változtatni. Talán sokszor kudarcot is vallottunk már, és látjuk, hogy nem megy nekünk. Mi önerőből másokká lenni nem tudunk, de hiszünk benned, ezért jövünk te hozzád, és ezért könyörgünk te előtted alázattal. Hiszünk te benned, aki a szíveknek vizsgálója és ura vagy, hogy te meg tudod változtatni a mi életünket, gondolkozásunkat, felfogásunkat, és más emberekké vagy képes tenni bennünket. Hiszük azt is, hogy mindezt igéd és szent lelked által teszed. Ezért kérjük a te szavadat, és ezért kérjük a te jelenlétedet. Köszönjük ígéretedet, mely szerint ott vagy, ahol a te nevedben összegyülekeznek. Ezzel a hálaadással és reménységgel szólítunk meg most téged, mindannyian, akik bajba jutott emberek vagyunk, kinek-kinek az életében te látod, melyek azok a problémák, nehézségek, amelyekkel küzdünk, és amelyekre hisszük, hogy a megoldás ott van te nálad. Kérünk téged, hallgassál meg bennünket, és fogadj bennünket kegyelmedbe, irgalmadba. Adjad, hogy megértsük mindazt, amivel te segíteni szeretnél nekünk és rajtunk. Végezd ezt el közöttünk és bennünk. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, a 202. dicséretünk első versét énekeljük az ige hirdetés hallgatására készülve. 202. dicséretünk első verse így kezdődik: fő boldogságom tartom én ebben. Kedves testvéreim, Zakariás könyvének 9. fejezetéből a 9. verset olvasom, ahol a következőket találjuk megírva. Örvenj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Kedves testvéreim, akik ismerjük virágvasárnap történetét, vagy akkor hadd mondjam így, mert mindannyian, akik itt voltunk, hallottuk az imént, ahogyan azt Márk evangélista elénk adja, akik halljuk virágvasárnap történetét, bizonyára érzékeljük azt a meghökkentő dolgot, ami ebben a történésben elénk tárul. Nagyon furcsa kettősség feszül ebben az esemény sorban, amit az evangélisták mindannyian lejegyeznek. Azt, ami virágvasárnapon történt, maga Jézus Krisztus kezdeményezte. Mindig érdekes dolgok történtek és történnek akkor, amikor Jézus kezdeményez valamit, de az ő eddigi pályafutásában ez a kezdeményezés is nem csak hogy furcsa, hanem úgy kell, hogy mondjuk, hogy teljesen egyedülálló. Ilyet Jézus még soha nem kezdeményezett. Azt mondja a tanítványainak, hogy menjenek el az előttük lévő faluba, miközben Jeruzsálem felé tartanak, hogy részt vegyenek a zsidók nagy ünnepén, és találva ott egy szamár csikót, hozzák el neki. Ezt a tanítványok megteszik, Jézus ráül, már talán ez is szokatlan és furcsa volt, és aztán így vonul végig Jeruzsálembe, egészen a templomig, miközben ruhát terítenek a szamárra, és egyszerű emberek egyre nagyobb sokasága verődik ott össze Jézus Krisztus körül, akik őt éltetik, azt olvasjuk, hogy lombokat vágnak a fákról, bokrokról, és mint egy szőnyeget, azt terítik a Jeruzsálembe érkező Jézus elé. Furcsa kettősség feszül ebben a történetben. Azt gondolom, hogy érezhetjük, nem csak azért, mert Jézus korában még nem csinált ilyet, hanem azért is, mert amit Jézus csinál, az önmagában is ellentmondásos. Amikor Jézus szamára ül, akkor ezzel, mintha egy kicsit föléje emelkedne az őt körülvevő sokaságnak és tömegnek, pontosan úgy, ahogyan a királyok szoktak. De egy királynak sem jutott eszébe egy szamár csikón lovagolni, sokkal inkább díszes paripákon szoktak a királyok lovagolni, és úgy szoktak föléje emelkedni azoknak, akik az alatt valóik. Egy királynak, ha már lóra száll, díszes felszerelése van. Jézus alá azon a szamár csikón csak egy darab ruha került, hogy mégse a szamár szőrére üljön. Aztán azt is megszokhattuk, hogy ahol valami díszes király vagy előkelőség vonul, hát ott a mi kultúránkban vörös szőnyeget terítenek az érkező elé, nem pedig faágakat és ruha darabokat. Sőt, ez is ismerős, azt gondolom, egy-egy generációnak itt a gyülekezetben is, hogy amikor egy fontos alkalomra, eseményre tömeget szerveznek, akkor ott bizony akárhogyan nem lehet oda menni. Ott van jobbra át, meg balra át, hova állhatsz, meg hogyan állhatsz, és bizony csak ritkán van az, hogy úgy spontán hagyják a dolgokat megtörténni, hogyha jön valami előkelőség, hogy majd lesz valahogy. Jézus ezzel az egész megjelenésével úgy csinál, és valami olyasmit csinál, mintha ő király akarna lenni. De a mai PR szakemberek azt mondanák, hogy ahogy csinálja, az rém rossz. Hát így nem lehet. Így nem lehet királynak lenni. Hát ha ő uralkodni akar, ha ő valóban most másként akar színre lépni, mint ahogyan ezt eddig tette, akkor ennek meg kell adni a módját. Akkor ezt le kell szervezni, menedzselni kell, akkor ezt elő kell készíteni, akkor meg kell vásárolni a szükséges eszközöket, és akkor talán lehet ebből az ügyből valami. Ezért is elgondolkoztató, mivel Jézus nem készíti így elő a jeruzsálemi bevonulást, hogy mi is akar ez az egész lenni. Mi is akar ez az egész lenni. Ne gondoljuk azt, hogy Jézus nem értett a menedzseléshez, testvérek. Jézus 12 embert hívott el maga köré, és gondot viselt róluk. Egyszerű tanító emberként. Máskor több ezer embert vendégelt meg spontán, mert érdekelte őt az, hogy azok az emberek ne maradjanak éhen. Jézus nem volt rossz menedzser. Valószínűleg nem arról van szó, hogy elszúrta itt a dolgokat. Hogy nem jó információkra épített, vagy nem jó módszert választott, ahogy bukott kampányok után szokták indokolni a dolgokat. Valami másról van itt szó, úgy érzem, Jézus jelezni szeretett volna valamit. És nekünk is az a dolgunk, ami az akkori embereknek is a dolga lett volna, de hát egy eseményben benne lenni mindig más, mint egy esemény után visszatekinteni arra az adott történésre. Szóval Jézus azért teszi ezt, mert jelezni akar valamit. És olyan dolgot akar jelezni, ami az ő szolgálatával, az ő személyével kapcsolatosan nagyon fontos. Szokták mondani, hogy a társadalomban megjelenő meghökkentő emberek és meghökkentő jelenségek mindig valami fontos dologra akarnak mutatni. Mindig valami fontos dologra akarnak mutatni. Amikor valaki megjelenik az utcán, föltupírozott frizurával, ami az égig ér, nem úgy, mint az enyém, és pirosra van festve, meg kékre, akkor szokták mondani, hogy ő jelez valamit, üzen valamit. És minél inkább rikít ez a dolog, annál fontosabb az az üzenet, amit meg akar üzenni azoknak, akik őt látják. Jézus Jeruzsálembe való bevonulása, ez a virágvasárnapi esemény, ezzel a furcsa kettősséggel is üzen és jelez valamit. Valami olyasmit jelez, aminek most kellett jeleznie Jézusnak. Nem korábban, hanem most. Az ő szolgálatának az utolsó hetében. Most kellett ennek megtörténnie. Nézzük csak meg, hogy mit is akar jelezni Jézus? Talán az első dolog, amit jelezni akar Jézus nagyon egyértelműen, az az, hogy én király vagyok. Én király vagyok. Testvérek, Jézus megítélése nagyon sokrétű volt a maga korában. Jézus egyszer megkérdezte a tanítványokat, hogy mit mondanak rólam az emberek? És a tanítványok elmondtak Jézusnak többféle dolgot, hogy kiknek és kinek tartanak téged az emberek. Profétának tartanak, nagy tanítónak tartanak, Illésnek tartanak, ennek s annak tartanak téged. Jézus sokféleképpen ítélték meg már a maga korában is. Voltak, akik azt mondták rá, hogy rabbi. Voltak, akik azt mondták, hogy ez annak a bizonyos Ácsnak a fia Názáretből. Mások azt mondták, hogy tényleg proféta, mert úgy beszél és úgy cselekszik, ahogyan eddig még senki közöttünk, vagy ahogyan a régi időkben a proféták tudtak cselekedni és beszélni. De Jézus ott virágvasárnap egyszer s mindenkorra le akarja szögezni, és meg akarja értetni azokkal az emberekkel, hogy én nem kevesebb vagyok, mint király. Én király vagyok, mindenitek fölé való, magasabbról jövő ember vagyok, mint ti. Nektek mennyei hatalmam van. Nekem mennyei hatalmam van. Kedves testvérek, szükség volt erre. Szükség volt erre akkor, amikor erre az ünnepre érkezik Jézus az övéivel, és ő már tudja, hogy mi fognak történni, de az övéi még nem. Jézus ott az ünnep kezdetén a nagy heti események kezdetén meg akarja értetni az övéivel azt, hogy én Úr vagyok. Azért akarja ezt neki Jézus jelezni, mert nem sokkal ezután minden úgy fog kinézni, hogy Jézus nem Úr és nem király. Hogy ő mégse ura a dolgoknak, de Jézus ott, pontosan a kritikus idők előtt, a kritikus napok és órák előtt meg akarja az övéivel értetni, és mindenkivel, hogy én király vagyok. Azt, amit olyan szépen fogalmazott meg a feltámadása után, a mennybe menetelekor, Máté evangéliumának lejegyzése szerint Jézus meg akarja mutatni, ki akarja ábrázolni azt, hogy nékem adatott minden hatalom. Minden hatalom. Menjen és földön. Én király vagyok. Emberek királya, a szívek ura. És ha figyelemmel olvassuk ezt a történetet, akkor látjuk, hogy mennyi egyéb jele van ennek ebben az esemény sorban, hogy Jézus király, hogy ő Úr. Azt mondja a tanítványoknak, menjetek el abba az előttetek levő faluba, majd ott lesz egy szamár csikó, kössétek el és hozzátok ide. Már maga ez az egész esemény sor olyan furcsa. Azzal együtt, hogy Jézus jelzi, hogy majd feltehetőleg lesznek, akik ezt nem fogják helyeselni. Mondjátok meg azoknak az embereknek, hogy az Úrnak szüksége van rá. Úgy rendelkezik Jézus, mint egy király. És nézzétek meg, közek az emberek elmennek abba a faluba, megtalálják a szamár csikót, a tanítványok elkötik, és megkérdezik ott az emberek, hát ti idegenek vagytok itt, már ne haragudjatok, hova viszitek azt a szamarat? Mert akkoriban még megkérdeztek ilyet az emberek, amikor azt látták, hogy a társuk tulajdonát elkötik, ma már ez már nem szokás, de akkor még megkérdezték az ott állók, hogy hova viszitek azt? Hát nem ismerünk benneteket, ilyen falubéliek vagytok, hova viszitek? És nézzétek, a tanítványok semmi más nem mondnak, csak annyit, hogy az Úrnak szüksége van rá, és azok az emberek meghajolnak. És azt mondják, vigyétek, vigyétek. Érthetetlen dolog ez, de Jézus jelzi, én király vagyok, én a szíveknek is a királya vagyok. Ott is elvégzem a munkámat, ahol nem vagyok ott testileg. És az emberek oda fogják adni azt a szamarat nektek, és ti elhozhatjátok azt a szamarat, mert én elvégzem a szívükbe azt, hogy nem ismernek titeket, és mégis oda fogják nektek adni. Jézus király. És ezzel a bevonulással ezt mindenféleképpen egyértelműen jelzi. Azonban van egy másik dolog is, amelyre Jézus fölhívja a figyelmet, pontosan azzal, hogy ez az ő bevonulása, ez az ő királyi bevonulása ilyen rém egyszerű. Hogy ebben nincsen semmi cicoma meg pompa. Jézus azt akarja ezzel üzenni, és azt jelzi az embereknek, hogy az én királyságom és hatalmam alapja nem a földről való. Nem a földről való. Mert azok az emberek, akik Jézus korában éltek hasonlóan hozzánk, tudták és el is várták talán, hogyha valaki hatalmas közöttük, az ennek adja meg mindenféle külső jelét. Ha uralkodsz, azaz pénzed van, dicsőséged van, akkor ezt mutasd meg. Akkor ezt mutasd meg. Ne szégyeld. De ezek múlandó alapjai a hatalomnak. Múlandó alapja a hatalomnak a pénz, az emberi dicsőség, a népszerűség, az erő vagy a tehetség, mert mindig jönnek jobbak. És mindig jön valaki, akinek többje van. Jézus, amikor ezt a nagyon egyszerű bevonulást engedi, és ő maga készíti ezt elő, és indítja útjára, akkor azt akarja üzenni, hogy én király vagyok, de az én királyságomnak az alapja az én hatalmam és erőm az nem innen a földről való. Nem azokon az értékeken nyugszik, amely értékeken általában a földi uralkodók uralma nyugszik. Az én hatalmam alapja felülről való. Én felülről kapom a hatalmat. Kedves testvérek, mintha, ha nem is tudatosan, de mintha felismerné ezt az egész nép Jézus körül. Mintha fogná a nép ezt a jelzést, mert úgy kezdik dicsőíteni Jézust, mint a Messiást. Mint a Messiást. Az a tömeg, aki ott kíséri Jézust Jeruzsálem felé, az úgy élteti őt, mint a Messiást. A zsidók várták évezredek óta a Messiást. És a Messiásról a zsidó ember Jézus korában is úgy gondolkozott, hogy a Messiásnak valami isteni személynek kell lennie. A nem csak olyan egyszerű ember lesz, mint mi. Az valami isteni személy lesz, olyan hatalommal és erővel fog bírni, hogy az egész világot a miénké teszi. És ez a nép, aki ott követi Jézust, körülveszi Jézust, elkezdi Jézust úgy dicsőíteni, mint egy isteni személyt, mint a Messiást. Ők megértették, vagy ha nem értették meg, akkor is ezt kellett, hogy kimondják, hogy az, akit itt kísérünk, a látszat ellenére király, méghozzá felülről való király. Aki a látszat ellenére hatalmasabb. Testvérek, nem véletlen, azt olvassuk a másik evangéliumban, Lukácsnál, hogy a farizeusok, a nép vallási vezetői mindjárt oda is mennek, és azt mondják Jézusnak, hogy állítsd le ezt a dolgot. Hát ez itt Isten káromlás, ami folyik. Állítsd le, Jézus! Hát nem dicsőíthetnek téged úgy, mint a Messiást, hát ne haragudj, te egy szamáron jössz. Egy ruha van alátterítve, és mindenféle lombokat teregetnek itt. A Messiás isteni személy lesz. Mi nem ilyennek képzeljük, és nem ilyennek várjuk. És ha te igaz tanító vagy, akkor nem engeded meg, hogy az emberek ezt műveljék körülötted és veled. És nézzétek csak, mit válaszol Jézus. Azt mondja Jézus, hogy ha ezek most itt elhallgatnak, akkor a kövek fognak beszélni. Akkor a kövek fognak beszélni. Magyarán Jézus azt mondja, és azt feleli az ő hozzájövő farizeusoknak, hogy ezek az emberek igazat beszélnek. Ezek az emberek igazat beszélnek. Ők valamit fölismertek, és amit kimondanak, amit most itt az én menetemben harsognak, áldott, aki jön az Úrnak nevében, áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa, Hozsanna a magasságban, azt mondja Jézus, ez igaz, mert én király vagyok méghozzá felülről nyert hatalommal. Olyan nagy bizonyítéka ennek az egésznek, azt testvéreim, hogy Jézus, nézzétek csak, hova érkezik? A templomba érkezik. Ez a menet a templomba érkezik meg. A királyok a palotába szoktak megérkezni, vagy a főtérre, ahol őket éltetik és üdvözlik. Ahol az ő nagyságukat minden megmutatja és még inkább kihangsúlyozza. De Jézusról azt olvassuk az evangéliumokban, hogy ennek a menetnek a végén Jézus a templomba érkezik, az Isten házába. Annak az Istennek a házába, aki őt elküldte, akinek ő a képviselője. Oda tart ez a menet. Itt Jézus nem a maga dicsőségéért küzd és harcol, ahogy a királyok szoktak, akiket ezt tartja a felszínen, hogy éltetnek engem, hanem Jézus elmegy a templomba, és ezzel az Istennek adja a dicsőséget. És ezzel az embereknek is azt hirdeti és azt támasztja alá, hogy a hatalom, amelyet én képviselek, az az Isten hatalma. Király vagyok, és az én hatalmam felülről való. Nem múlandó, hanem örök hatalom. Pontosan ezért a jelzés, amelyet Jézus ebben az egész történet sorban ad, még egy területre kiterjed. Miután Jézus fölhívja a figyelmét az embereknek arra, hogy én király vagyok, miután fölhívja a figyelmüket arra, hogy én fölülről kapom a hatalmamat, következik ebből az egész eseménysorból az, ami benne is van, hogy a nekem való engedelmesség az én szolgálatom sohasem tévedés. Sohasem tévedés. Nem tévedtek a tanítványok, amikor engedelmeskedtek Jézusnak, és elmentek abba a faluba, mert ők egy királynak engedelmeskedtek, aki felülről kapta a hatalmát. A Jézusnak való engedelmesség nem vitte őket tévedésbe. Nem kellett a zamárcsikó megszületésére várni a faluban. Nem kellett húzavonászni ott a tulajdonosok, hogy adjátok már ide mégis. Hanem minden úgy történt, ahogy azt Jézus megmondotta. Mert a Jézusnak való engedelmesség soha nem volt tévedés. És mindez megtörténik ott nagy hét kezdetén, Jézus szenvedés története előtt néhány nappal, és lehetetlen, hogy ne vegyük észre Jézus jelzéseit, aki azt akarja üzenni a korabeli embereknek, ott ezen az esemény soron keresztül is, hogy én úr vagyok, ura vagyok a helyzetnek, király vagyok, és aki nekem engedelmeskedik és engem szolgál, az nem fog soha eltévedni. Az nem fog soha tévedni. Jaj, milyen jó lett volna, emberileg szólok, ha ezek a tanítványok, akik ott vonultak Jézus mellett, csak néhány nap múlva emlékeztek volna erre, hogy ki ez a Jézus. Jaj, milyen más lett volna Péter ott a főpap udvarán, miközben háromszor megtagadja Jézust, ha nem felejtette volna el, hogy Jézus király. A látszat ellenére is király, és ura a helyzetnek. Jaj, talán mást mondott volna Péter, ha eszébe jut, hogy a Jézusnak való engedelmesség, a soha nem tévedés. Kedves testvéreim, látjuk annak az esemény sornak az üzenetét, a meghökkentőségében, a kettősségében azt az üzenetet, amit hordozott akkor. És szeretném nektek hirdetni ebben az esztendőben is azt, amit ez a történet nekünk is üzen, ugyanúgy, mint az akkoriaknak, a régi embereknek, hogy Jézus ma is király. Az egyetlen király. Kedves testvéreim, a földi királyok megbuknak. Erről beszél körülöttünk a történelem. Legyenek jó királyok vagy rossz királyok, jó uralkodók vagy rossz uralkodók, megbuknak, mert a legtöbbjük hatalma földi dolgokra épül. De Jézus királysága nem bukik meg soha. 2000 esztendeje hirdetjük Krisztust, mint királyt. Az örökérvényűnek kikiáltott ideológiák elbuktak, megsemmisültek. Sőt, el is fognak bukni, és megsemmisülnek. De Jézus királysága örökre megmaradt, testvéreim. Amíg világ a világ, addig hirdettetni fog Jézus királysága. Majd elfelejtjük egyszer talán, 100 év múlva, 200 év múlva a kommunizmust, annak a szenvedéseit, meg az összes többi dolgot, ami széttörte a családokat, tönkretette az országot, de Jézus nem fogják soha elfelejteni a történelemben, mert az ő királysága a nem földi alapokra épül. Az ő királysága fölülről való királyság ma is. Jézus azt mondta ahogyan már idéztem is Máté evangéliumából, és ahogy ez elhangzik itt a gyülekezetben, újból és újból a keresztelők alkalmával, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézus királysága, testvéreim, mindenek fölött való királyság. Jézus uralja a láthatatlan világot, és uralja a látható világot. Tudom, hogy olyan sokunk számára ez hihetetlen, hogy Jézus uralja a látható világot. Igen, és véghez is viszi a maga tervét ebben a világban. Nem akadályozhatja meg semmi azt, hogy Jézus Krisztus terve végbe ne menjen. Mert akiket ő megváltott, akikért ő szenvedett, azokat elő fogja szedni, el fogja hívni, újonnan szüli, megtérésre és hitre indítja. Kedves testvéreim, Jézus uralkodik, és az ő terve végig megy a világ történelmen. Ne tévesszük össze Jézus tervét a mi tervünkkel. Mert mi sokszor mondjuk azt, hogy ja, Jézus király, akkor törjön ki a világ béke. Ez a te terved. De nem a Jézusé. Jézus király. És amit ő akar, amit ő elhatározott, amit ő döntött, az úgy viszi véghez, ahogyan ő akarja. És hogyha a világ azt kiáltja ki, hogy nincs Isten, akkor majd meg fognak szólalni a kövek. Akkor majd beszélni fog Isten, Jézus Krisztus úgy, ahogy az emberek talán soha nem gondolták, mert ő király. Az ő hatalma felülről való. A földi uralkodóknak be lehet fogni a száját. Tele lehet tömni a zsebét, lehet manipulálni őket, hogy mit akarjanak és mit ne akarjanak. Jézusnak nem. Az ő királysága nem földi alapokon nyugszik, de mégis mindenek fölött való király. Éppen ezért ma is igaz, és én erre hívlak benneteket, kedves testvéreim, hogy a neki való engedelmesség a soha nem tévedés. Az az ember, aki dönt Jézus Krisztus mellett, aki bizalmat ad ennek a királynak, aki enged ennek a királynak, az soha nem téved. Az soha nem téved. Akkor sem téved, amikor a világ azt kukorékolja, hogy a Biblia idők elmúltak. Az Ószövetség már lejárt. Lehet ennek is fölülni, de aki Jézus Krisztusnak enged, az soha nem fog eltévedni. Azt gondolom, hogy vagyunk jó néhány, akik ezt tapasztaljuk. Engedni Jézusnak, a királynak, aki uralja az eget és a földet, az életet és a halált, ez soha nem tévedés. Testvérek, minden egyes dolog, amelyet az igén keresztül Isten nekünk kijelent, és amelyen keresztül Isten arra motivál bennünket, hogy engedjünk neki, mind a mi hasznunkra van. És az ember legnagyobb tévedése, amikor azt mondja, hogy ez nem érvényes többé. Hogy erre nincs szükség többé. Hogy ez egy lejárt lemez. Ezzel van tele a világ. Ma már nem úgy, ahogy a régi időkben, hogy azt mondják, hogy a vallás meg fog szűnni, hogy a vallás egy butaság. Nem, ma máshogy van tele a világ. Ma nem valami ellen harcol direkt módon, hanem kínálja a maga portékát. És azt mondja, hogy ha már hiszel, hát ne abba higgyél, mert az ócska, régi, hát ne az Isten dolgait higgyed, higgyél abba, amit mi mondunk. Higgyél abba, amit mi mondunk. Testvérek, mindig megdöbbenek, hogy nagyon kevesen voltak, akik ebben az országban az Úr Jézus Krisztusnak hitelt adtak, például a kommunizmus ideje alatt. Kevesen voltak. És ma csodálkozom azon, hogy az emberek, akik akkor azt mondták Istenre, hogy ez egy hülyeség, ezzel nem kell foglalkozni, azok az emberek ma kiállnak, és nagy nyilvánosság előtt lélekvándorlásról beszélnek. És okoskodnak ilyen dolgokról. Akkor azt az egyet se hitték el, Most meg egyenesen azt tanítják, hogy nem tudom hányszor újonnan születsz majd, meg ilyen élet, meg olyan élet. Testvérek, ugye érezzük ezt a furcsa kettősséget. Jézus ég és föld királya, és aki ő neki enged, az soha nem téved. Az azt fogja kapni, amit Jézus ígért, azzal fog találkozni, amit Jézus ígért. Azt tudja ezt jó szívvel tenni, aki tudja, hogy Jézus király. Ezért leginkább ezt szeretném most elétek hozni, és erre hívom föl a figyelmeteket 2011 virágvasárnapján, hogy Jézust ne tegyétek be azok közé, a királyok közé, akiket ma a világ urainak, vagy az élet urainak titulálnak. Az ő királyságuk múló királyság. Tekintsünk úgy Jézus Krisztusra, mint akinek fölülről adatott hatalma van, mint akinek a királysága felülről való, és mindenek fölött való. És ha így tudunk őre áttekinteni, akkor megérthetjük azt, hogy az ő neki való engedelmesség, a neki való szolgálat életünk legjobb döntése lehet. Minden egyes időben. Kortól függetlenül, helytől függetlenül. Ha az ő szavát halljuk, meg ne keményítsük a mi szívünket. Ha megértettük, hogy ez a király mit mond nekünk, mit üzen nekünk, akkor hadd bátorítsak benneteket arra, hogy engedelmeskedjetek neki. Nem fog senki csalódni közülünk, aki enged az Úrnak. Ha a szeretetre szólít, akkor szeressél. Ha arra szólít téged, hogy legyél alázatos, akkor alázd meg magad. Ha azt mondja neked, hogy ne sírj, akkor ne sírj. Legyél engedelmes. Átéled azt, amit átéltek a tanítványok is, hogy a dolgok úgy vannak összeállítva, és úgy működnek, ahogy a mi királyunk Jézus Krisztus rendelte. Amen. Kedves testvéreim, a 227. dicséretünk harmadik versét énekeljük most. A 227. dicséretünk harmadik versét, amely így kezdődik: szegény, bűnös embereknek üdvösséges reménye. Testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, Úr Jézus Krisztus, mert emlékeztetsz bennünket, hogy a te királyságod nem földi királyság, nem múlandó és törékeny királyság, ezért boldogok azok, akik neked engedelmeskednek és téged szolgálnak. Olyan nagy szükségünk van arra, amit most üzensz nekünk, mert megkísért bennünket az a gondolat, hogy a mi életünket a földi hatalmak irányítják, hogy velünk csak az történik, amit mások akarnak. De köszönjük, hogy most fölhívod a figyelmünket arra, hogy te uralkodsz, ott vagy az Atya jobbján, és a tieid életét figyelemmel tartod, terveidet pedig következetesen és hibátlanul véghez viszed most és minden időben. Ezért állunk meg bűnbánattal te előtted, mert noha azt gondoljuk és valljuk magunkról, hogy a tiéd vagyunk, de életünk sokszor, szavaink, felfogásunk nem ezt tükrözi. Amikor aggodalmaskodunk, amikor félünk, amikor a te parancsodra nemet mondunk. Urunk, könyörüljél meg rajtunk, és segíts meg bennünket, hogy láthassunk téged úgy, mint királyt, és a neked való engedelmességben örömmel járhassunk minden időben és minden élethelyzetben. Bocsáss meg nekünk, ha kicsinyhitűek voltunk és vagyunk, és arra kérünk téged, növeljed a mi hitünket. Különösen is kérünk téged azokért, akik az élet mélységei között járnak, nehézségekben, betegségben, gyászban, csüggedésben és reménytelenségben, ahol különösképpen is azt érezhetik, hogy valami más uralkodik rajtuk és fölöttük. Engedd, hogy szemüket fölemelve téged meglássanak, mutasd meg magad nekik, Urunk, hogy megérthessék, hogy nincs az a mélység, amely fölötte ne uralkodnál, és ahonnan ne tudnál bennünket megszabadítani. Így tekintünk te reád reménységgel, és kérjük tőled, hogy láttasd velünk, ebben velünk láttasd magadat, hogy ebben az ünnepkörben is hadd legyünk mi te veled, és hadd tekintsünk te reád. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, ne félj, csak higgy. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Kedves testvéreim, Isten kegyelmébe ajánlok mindannyiótokat, az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Isten tiszteletünket énekszóval zárjuk. A 331. dicséretünket keressük ki újra. A 331. dicséretünk 4. és 5. versét énekeljük. Ó, édes Jézus, Atyádnak szent fia!
Szent Atya, törvénye légyen, és szent akarod.
vérem.